igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 9. fejezetből.
A szentek szolgálata Isten dicsőségére történik. A szentek iránti szolgálatról ugyan fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amellyel dicsekszem is a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és buzgóságotok legtöbbjüket felbátorította. Mégis elküldtem a testvéreket, hogy veletek való dicsekedésünk ebben a dologban hiába valónak ne bizonyuljon, hanem, amint mondtam, legyetek felkészülve. Nehogy aztán, ha a macedónok velem jönnek, és titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyent halljunk mi, hogy ne mondjam ti ebben a dologban. Szükségesnek láttam azért megkérni a testvéreket, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományatokat, hogy az úgy legyen készen, mint bő áldás, és nem mint alamizsna. Mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is aradt, és aki bőven vett, bőven is aradt. Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó téteményre. Amint megvan írva, bőkezően osztott, adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad. Aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vetőmagja legyen, és kenyere eledelül, arról is gondoskodik, hogy megsokasítsa vetéseteket, és megszaporítsa igazságotok gyümölcsét. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez Istennek. Mert ennek a szolgálatnak a betöltése nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra indít Isten iránt. Mert ennek a szolgálatnak próbája által dicsőítik Istent azért az engedelmességért, amellyel vallást tesztek a Krisztus evangéliumáról, és a ti hozzájuk és mindenkihez való adakozó jószövőségetekért. Könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten kegyelme bőségesen kiárat rátok. Hála legyen Istennek az ő kibonthatatlan ajándékáért. Istennek igéje legyen, áldása legyen az ő igéjén, gyertek testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy összegyűlhettünk most. Köszönjük, hogy a te ígéd lehet a középpontban. Köszönjük, hogy kicsik, nagyok, még nagyobbak. Hallgathatjuk ezt az üzenetet. Áldjad meg az ige szólóját. Légy itt közöttünk a te szent lelkeddel, hogy meg tudjuk hallani a te üzenetedet. Hogy láthassuk, hogy mi a különbség az alamizsna és a valódi adakozás. És tanítsál bennünket erről, hogy hogyan lehetünk jól szervezett, te rád mutató, itt a Földön az egyháznak a feladatát betöltő egyháztagok keresztjének. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét az Efézusi levélből hirdetem. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Az ige hirdetésre készülve a 378. dicséretünk 4. versét énekeljük. Istenünk szent igéje, melynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetében, a 27. verstől a 30. versig. Ebben az időben lement néhány próféta Jeruzsálemből Antiókiába, ezek egyike név szerint Agabosz, előállt és a lélek által megjövendölte, hogy az egész földön nagy éhínség lesz, amely be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, segélyt küldenek a Júdában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és Barnabás és Saul által eljuttatták a vénekhez. Kedves testvérem, ez a pár vers nagyon szépen összefoglalja az adakozásnak a lényegét. Igazából nem az éhínségről beszél, hanem arról, hogy ez hogyan szűnt meg azon a területen, ahol az Isten gyermekei tudtak az Istenre figyelve egymásnak adni. Úgy kezdődik, hogy proféták jöttek Antiókiában, azok közül az egyik Agabosz, megjövendölte ezt az éhséget, ami be is következett néhány évvel később, Krisztus után 46-48 tájékán nagy szárazság volt, és tényleg bekövetkezett ez az éhség, és a tanítványok tudnak figyelni erre a jövendőlésre, komolyan veszik és cselekszenek. Tehát nem várják meg, hogy a jövendőlés bekövetkezzen, hogy eljöjjön a nagy éhség, hanem már akkor adnak, amikor még előtte vannak ennek a bajnak. Tehát a bajt megelőző, enyhítő, előrelátás az ő adakozásuk. Számtalan hír érkezik el hozzánk, különféle fajsúlyúak nyilván ezek a hírek, politikai, gazdasági hírek, ínséges időkről vagy helyzetekről, katasztrófák hírei, vagy gondolhatunk családi hírekre, hogy kivel mi történik, és ezek valamiképpen összeállnak a fejünkbe, nem mindegy, hogy hogyan. Sokszor már csak akkor kapjuk fel a fejünket, hogyha valami nagy bajról hallunk, hogyha valami már nagyon elfajult, akár családban már ott van, hogy válás vagy eladósodás. Pedig igazából vannak dolgok, amiket előre lehetne látni, mert egymásból következik az életben. És hiszem azt, hogy Isten ad az övéinek ma is látást, előrelátás ajándékát, a Szentléleknek a vezetését. A kegyelmi ajándékok sorában ott van ez is, hogy profétálás. Erről nagyon kevés szó szokott esni, pedig nyilvánvalóan ez is fontos, hiszen ott van az ajándékok sorába, szükséges a Krisztus testén belül, az egyházon belül, az Isten nem véletlenül adja ezt az ajándékot. A proféta, az az ember, Ószövetségből több ilyet ismerünk, hogy az Istennel összeköttetésben veszik a lélek kijelentését, és nem a múltban élnek, nem a múltat ostorozzák csak, hogy hogyan rontott el a nép, hanem a jövőről is szólnak. Nem azt mondja a proféta, amit kiolvasott a csillagokból, vagy kijelmélkedett emberi módon, hanem az Isten lelke által. Nem fátumszerűen, hanem bizonságtételként mondják a proféták, amit az Isten szeretne cselekedni az ő népével, és hogy mit tegyen a nép, hogy engedelmeskedjen. A prófétai szót tehát Isten adja, időben adja az ő népének, hogy idő legyen még a magukba szállásra, idő legyen a változtatásra, a felkészülésre. Tehát most úgy vegyük ezt a prófétai szót, hogy Isten felkészíteni szeretne bennünket a jó cselekedetekre, felkészülhetünk az adakozásra. Az első gyülekezetben ezt a szót meg tudták hallani, és aképpen cselekedtek. Tehát Isten adjon nekünk ilyen előrelátást minden dolgunkban. Isten adjon előrelátást a pénzügyeinkben, a tervezésünkben, akár misszióról, gyülekezetről, vagy egyéni családi életünkről legyen szó. És ne legyünk azután érzéketlenek az ínségben levőkkel. Hogyha tényleg a magyarországi irányokat nézzük, akkor bizony arra lehetünk felkészülve, hogy lesznek még nehezebb helyzetek is. Még több szükségben levő testvér, vagy még több szükségben levő gyülekezet, hogy igen, szükség lesz az adakozásra. Tehát jó lenne nem felélni, amink van, hanem félretenni, hogy legyen majd mit adni a szükségben levőknek. De Isten adjon ebben nekünk tényleg látást és vezetést. A tanítványok itt valamennyien elhatározzák a döntésüket. Nem tudom, hogy miféle volt a testületi ülésük, azt tudom, hogy nagy áldás van az egységen. Akkor, hogyha a testvérek tudnak egy akaraton lenni, egyfele figyelni, És erre nézve ígéretek is vannak a Szentírásban, hogy az Isten oda áldást küld, ahol a testvérek egy akaraton vannak. Nem vezetnek erről az alkalomról jegyzőkönyvet, ami fennmaradt volna ránk, hogy pontosan tudjuk az ülésüknek a menetét, de úgy tudom elképzelni az ige alapján ezt az egységet, hogy mindannyian imádkoztak, Istenre figyeltek, és közben formálódtak a gondolataik, megértették, mi az Isten akarata. Lehettek közben viták is akár, amiben elmondhatták a kételjeiket, az aggódásaikat, de valamennyiükbe kialakult az elhatározás. Egy Agabosz megjövendölte az éhséget az egész földre, tehát ez nem csupán a júdeai jeruzsálembeli testvéreket sújtotta, ezért jó tudnunk, hogy ez a kifejezés, hogy az egész föld, ez nem ugye a föld golyóra értendő, hanem egy szűkebb területre abban az időben. Mégis azért el kellett, hogy döntsék a testvérek, hogy kinek adnak, kinek segítsenek, hiszen az ínség sok gyülekezetet, sok embert fog érinteni. Mint ahogy nekünk is el kell döntenünk, hogy hogyha segítünk, akkor kit segítünk, hogyan segítünk, mennyivel. Adjunk, ne adjunk, kinek adjunk, mennyit adjunk. A júdeai testvéreket abban az időben több csapás érte, ők voltak a legnagyobb szükségben. Azon kívül az evangélium terjedése is onnan indult ki, tőlük kapták, tőlük terjedt tovább. Először ők voltak azok, akik szolgáltak a többi gyülekezet felé, és ezért őket választották ki. Azt hiszem, az is mindig a Szentlélek Isten munkája bennünk is, hogyha megértjük, hogy hogyan adjunk. A pénzkérdések ugyanakkor mindig kényes kérdések, és ahhoz, hogy jól döntsünk, szabadnak kell lenni a szívünknek. Mondhatták volna azt, hogy igen, nagy éhség lesz, minket is terhel ez a súly, be kellene biztosítani magunkat, hogy adnánk, amikor lehet, hogy saját magunknak sem lesz, tegyünk inkább félre magunknak, majd meglátjuk, hogy ha marad valamennyi, ha marad szabad kapacitásunk, akkor adunk. Amennyiben mi így gondolkodunk, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy mire benne leszünk, akkor nem lesz szabad kapacitásunk, és nem fog maradni a megsegítésre, mert feléltük. Egy házas párnak mindig jó, hogyha tudnak így ebben egymásra is figyelni, együtt dönteni, hiszen együttes döntés az adakozás, és az nem hiszem, hogy kedves az Úrnak, hogyha egymás háta mögött, egymás tudta nélkül akarnak adni. A tanítványok döntése önkéntes volt, tehát nem kötelezte őket senki arra, hogy mit tegyenek. A korintusi gyülekezetet az apostol figyelmezteti arra, hogy mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát nem kényszerből adunk. Aki kényszerből ad, ott rossz indítékok vannak a háttérben, valami magamutogatás vagy nyereségvágy, telhetetlenség vagy kivagyívság, nincs erre rábeszélés. Nagyon szép bibliai példákat lehet hozni. Számomra az a legszebb példa, ahogy az Ószövetségben olvassuk Dávid király idejében, hogy hogyan adakoztak a templomépítésre. Örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel önként adtak az Úrnak, és szinte egy nép ünnepét ír le ott az ige, mert amikor ezt teszik, akkor felszabadult a szívük. Hogyha valamit önként teszünk, akkor az mindig örömmel tölt el bennünket, hogy Istennek hála, hogy tehetem, Istennek hála, hogy adhattam, hogy volt miből, és hogyha úgy vagyok az adakozásról, hogy nincs miből, akkor is lehet adni, és igazából az Isten kezébe van, az életünk az Isten kezébe van, és lehet a jövőnk is. Tőled ered a gazdagság és dicsőség, te uralkodsz mindenen, mert ki vagyok én, és mi az én népem, hogy honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra. Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Tehát ezen az önkéntességen van ott az Isten áldása. Soha ne felejtsük el, hogy tényleg azért tudunk adni, mert Isten előbb adott nekünk. És nem akármilyen kincseket adott nekünk, hanem elsősorban örök életet adott az ő fiában, Jézus Krisztusban. Elvégezte a megváltásunkat a Golgotai kereszten. Ő nem tartott meg magának semmit sem, hanem mindent odaadott értünk. Ajándékai jó mértékkel megrázott ajándékokul nem számolgatott, nem méricskélt, nem a minimumot adta, hanem azt, ami az életünket megelégíti. Azt gondolom, hogy ez lehet mindannyiunknak a hit tapasztalata, akik vele járunk, hogy Istentől mindig bőven kapunk szeretetet, kegyelmet, megbocsájtást, lelki kincseket, de földieket is. És számba se tudjuk venni az ő ajándékait, kegyelmének a bőségét. Mi sem méricskéljünk, tehát legyen méltó válasz az adakozásunk az Isten kegyelmére. Mindenki az szerint adott, amint kinek-kinek módjában állt. Azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat. Tehát mindenki maga határozott az adomány nagysága felől. Van, akinek az Isten többet ad anyagiakban, van, akinek kevesebbet, van, aki nagy haszonnal dolgozik, és van, aki csak dolgozna, mert nem tud, mert beteg, meg öreg, vagy mert nem talál munkát. Nincs meghatározva tehát az összeg, csak a lehetőség. Ha Isten valakinek sokat adott, attól mindig több is kéretik számon, az adhat többet. Sőt, egyenesen azt mondom, hogy azért adott az Isten többet, mert azt Isten nála helyezte el a másik ember számára, hogy így tudjon szolgálni. De aki kevesebbet tud adni, az se irigykedjen arra, aki többet ad, és ne gondolja azt hamisan, hogy az ő ajándéka, mert kevés, nem kedves az Úrnak. Tehát gondoljuk végig, hogy mire használjuk a pénzünket, de nem csak a pénzünket, hanem az anyagi javainkat egyaránt. Vegyük számba kincseinket. Használjuk azokat, vagy csak egyszerűen elköltjük. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is aradt, és aki bőven vett, bőven is aradt. Többször mondtam már, hogy Isten azt szerint kéri tőlünk számon, ezt amink van. Ez a zsinór mérték, hogy mindenki gondolja meg, vessen számot. Az adakozásnak tényleg nem a nagysága számít, hanem mindig a lelkülete. És minél inkább átéljük azt, hogy gazdag Istenünk van, akinek hálával tartozunk önmagáért, legfőképpen az ő lényéért, szeretetéért, kegyelméért Jézusban, és hálával tartozunk az ajándékaiért is, a földi ajándékaiért is, amikből élünk. Tehát ahogy hálásak vagyunk, úgy vagyunk képesek adni, sokszor még az erőnk felül is, ha Isten arra indít, mert tudjuk, hogy ő az Ura mindeneknek. És Istennek hatalma van arra, hogy ránk árassza kegyelmét, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzünk. Tehát azt gondolom, hogy adakozásunk mértéke nem annyira azt mutatja meg, hogy mink van forintosítva, hanem sokkal inkább a hitünk és bizalmunknak a mértékét. Végül ők nem csak kigondolták, hogy igen, adni fognak a júdeaiaknak, hanem azt meg is tették, amit kigondoltak. Adományukat elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz. Testvérek mentek testvérekhez, és bizonyára a találkozásban nem csak annyi történt, hogy átadták a pénzt, hanem beszélgetések zajlódhattak, imádságok, dicséretmondás, hálaadás, dicsőítés, közösségé formálódhattak, és növekedett a szeretet. Tehát ebben is a szép rend nyilvánul meg. Sokszor élem meg, hogy úgy eltervezek valamit, úgy benne van a szívemben, aztán utána megakad, megmarad szép tervnek. Megakaszthatnak kapzsi gondolataink, kicsinyhűtűségünk, hogy az akarás megvan, a véghez vitel nincs. Pál apostol is azért írja itt ezeket a felolvasott igéket a korintusbeliekhez írott levélben, hogy nehogy így járjanak. Pál ezért erősíti őket elsősorban Jézus Krisztusban. Elgondolták, de amikor odaérnek az adománygyűjtők, nehogy szégyenbe maradjanak, ne legyenek készen. És Pál apostol itt beszél arról, hogy ez az adomány többről beszél annál, mint hogy enyhülnek, ennek nyomán a júdeai keresztényeknek a terhei. Legfőképpen arról szól, hogy az Isten dicsőítessék ezáltal, hogy meggazdagodnak azok, akik adták. E tisztnek szolgálata nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt, amennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent, a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességetekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségetekért. Tehát az adakozás bizonságtétel is igazából az evangéliumról, az Isten szeretetéről, és amit tettek, ez így az Isten dicsőségére való, és igazából ez a célja az életünknek, minden tettünknek, szólásunknak és adakozásunknak is, és ettől gyarapszik. Bár csak tudnánk mi ezt így gyakorolni, tiszta szívvel, örömmel és hálával. És áldás ott van, ahol ezt gyakorolják. Amen. Isten igére válaszként a 266. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. Urunk Istenünk, valóban úgy van, ahogy énekeltük, hogy áldassék a te jóságod, nagy irgalmasságod, amire mi méltók nem vagyunk. Áldassék a te nagy szereteted, ami megjelent Jézus Krisztusban. Áldassék a te gondviselő kegyelmen, amivel hordozod az életünket, hordozod a gyülekezetünket, a te egyházadat. Hálát adunk neked azért, hogy te vagy az, aki minden szükségünkről gondoskodsz, lelki szükségeinkről is, hiszen életet szereztél, bocsánatot szereztél, de a testi szükségeinkről is gondod van. Köszönjük, hogy mindig hálaadással kérhetünk. Urunk Istenünk, segíts, hogy tudjuk hálából mindig odaszállni magunkat neked, hogy mindig lehessen az kérdésünk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk, mit akarsz, Urunk, hogy adjunk, kinek, hogyan. Urunk, add ehhez a te lelkednek a vezetését az életünkbe, a gyülekezetünkbe, hogy mindez ékesen és szép rendel mehessen. Köszönjük, Urunk, áldás ígéreteidet az engedelmességre, és köszönjük azt, drága Urunk, hogy gondod van a gyászolókra, a sírókra is. Te tudod az ő szívüket megtölteni szeretettel, vigasztaló kegyelmeddel. Te tudod őket megbíztatni, hogy a te házadban sok lakóhely van, és oda vársz bennünket. Köszönjük, hogy a földi élet több, mint amit mi látunk belőle. Te mindig többet készítesz el nekünk, legfőképpen a te örökkévaló országodat. Urunk Istenünk, kérünk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, itt a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.